Ebből ő 200 pengőt fizetett vissza. Rutkai öngyilkossági terveiről kérdezik a vádlott asszonyt, aki közli, hogy a százados 1931. január 18-án egy a Metropolban fogyasztott vacsora után kijelentette: agyalövi magát, nem bírja az életet, nem bírja az adósságait. Máskor is adósságaival és boldogtalan házas életével indokolta öngyilkossági szándékát. Mikor hallott Rutkai kijelentéseiről, és miként vélekedett ön, egyáltalán mit tett? Kérdezi az elnök. Ahogy tudtam, segítettem rajta. Ha pénz hiám volt, vagy ha a váltói lejártak, igyekeztem segíteni. És mindig lebeszéltem. Mondta ön, ha Rutkai öngyilkos lesz, akkor ön nem csak magával végez, hanem megöli Rutkai feleségét is? Igen, mert ő mindig azt mondta, hogy a gyerekek miatt muszáj neki öngyilkosnak lenni. Volt 40 ezer pengő biztosítása, és azt mondta, neki kötelessége meghalni, hogy a gyerekek megkapják a biztosítást. A bíróság erre felfigyel. Biztosításról eddig szó sem volt. De hát hol a biztosítási kötvény, és kinek a nevére szólt? Néhány kérdés hangzik el ebben az ügyben, és miután Litkéné mindegyikre csak azt válaszolja, nem tudom, a bíróság más vonatkozásokról kezdi faggatni a vádlottat. Például arról, hogy beszélte válási tervéről a vádlottnak az elhunyt. Litkéné szerint nem csak hogy beszélt, hanem konkrét terve is volt erre, még akkor is, ha a kormányzó irodában esetleg mindezt rossz szemmel néznék. A válás azonban megbukott a pénzen. Rutkainé ugyanis először 80 ezer pengő készpénzt kért a válás fejébe. Később ezt leszállította ugyan 60 ezerre, de természetesen ezt sem tudták megszerezni. Az elnök ezután a nyomozás megállapításainak egyik érdekes pontjára tért rá. Litkéné 1932. május 4-én, 6 nappal a százados halála előtt, egy ismeretlen férfi társaságában megjelent a Kovacsevics-féle étteremben. Az asszony ekkor rendkívül felindultnak látszott. Rúzsozatlan, puderezetlen volt az arca, a szép asszony tiltakozik az állítás ellen, és azt mondja, hogy aznap Rutkai Gáborral kettesben voltak moziba. De több keresztkérdés nyomán elismeri, hogy Rutkainak a belvárosi kávéházba kellett mennie, valakivel, ő pedig az Aponyi téren összetalálkozott Ulain őrnaggyal, és vele tényleg elment a Kovacsevics féle étterembe, azonban mindössze 20 percig tartózkodott ott. Hol ismerte meg Ulain őrnagyot, és mikor, kérdezi az elnök? A Dunakorzón ismerkedtem meg vele, ahol Németh Lajosné társaságában sétált. Ha az ön egész gondolatvilágát annyira betöltötte Rutkai Gábor, akkor miért ment ezzel az egyszer látott úriemberrel egy vendéglőbe ön, a magányos asszony? Szomjas voltam, nem akartam egyedül menni, és összesen 20 percig ültünk ott. A nyomozat szerint ön az étteremben vacsorázott. Csak egy körözöttet ettem, és egy pohár sört ittam. De tudom, hogy Rutkai Gábor ugyanakkor másút mulatott, és mint később hallottam, nagyon fel volt dúlva. Két nappal később egy katonatiszti összejövetelen vett részt, amely a Parisian Grillben kezdődött, majd egy budai kocsmában folytatódott, másnap tiszti gyakorlatra ment, és amikor visszajött, elmondta, hogy valamilyen kellemetlensége van egy kiszólással kapcsolatban. A tanácsvezető ekkor felmutatja Litkainé pisztolyát, amelyről a nyomozás során azt vallotta, hogy 1931 karácsonyán kapta Bécsben rokonaitól. A nyomozati adatok szerint viszont az útlevélben semmi nyoma sincs annak, hogy Litkéné 1931 karácsonyán Bécsben járt volna. Talán nem bélyegezték le az útlevelet, én számtalan tanúval tudom bizonyítani, hogy minden karácsonyt ott szoktam tölteni. Nyomozati adatok vannak arra, hogy ezt a pisztolyt ön 1932 tavaszán, tehát közvetlenül az eset előtt szerezte be, mondja az elnök, de Litkéné megmarad állítása mellett. Azt feleli, hogy önvédelmi célból volt szüksége a pisztolyra, sőt, édesapjától még írásos használati utasítást is kapott, de sohasem olvasta el. Tudta, hogy hogyan kell kezelni a fegyvert? kérdezi a tanácsvezető, akinek a kérdéseit az előző napokban még az ügyfelderítését célzó pártatlanság jellemzi. Rutkai Gábor egyszer megmutatta, hogyan kell ezt a fegyvert kezelni. Csalt, hogy menjek a hegyekbe, és ott próbáljuk ki, de azon a napon nagyon hideg volt, és én nem mentem, és azt mondtam, lőjünk inkább a falra. Erről azt válaszolta, hogy oda nem, mert a golyó visszapattanhat. Ekkor a fotelbe lőttem, körülbelül 2 méter távolságból. A pisztolyt ő töltötte meg, de én sütöttem el. A kilőtt hüvelyt eldobtam. A golyót nem találtuk. Azt hiszem, később talán a nyomozás során megtalálták a fotelban, de azt nem tudom, hogy hogyan került oda még egy másik golyó is, mert én csak egyszer lőttem bele. De hát a lakás azért mégsem céllövölde. Hol tartott a pisztolyt? Előbb a szekrényben, később az asztalfiókban, este pedig, amikor lefeküdtem, az ágyamhoz vettem. Megtanulta ön a kezelést? Igen, ő mutatta meg nekem, tudtam kezelni a revolvert. Ekkor a bíró egy kellemetlen kérdést tesz fel. Ha volt fegyvere, miért kért revolvert német tábornoktól, Gassner Tibortól, Hentz Tibortól és Nagy László századostól? Németnek viccből említettem a fegyvert. Hogyan került Nagy László lakására, amikor a fegyvert kérte tőle? Én csak a folyosón vártam, odahívattam ki, jöjjön el bridzselni. Ennek a meghívásnak az átadására reggel 7 órát tartotta a legalkalmasabbnak? És miért volt feldúlt? Miért vált el Nagy Lászlótól haraggal? Én feldúlt állapotban voltam, miért lettem volna? Miért váltam volna el tőle haraggal? Ő nem adott fegyvert, mert azt mondta, hogy bármikor odaadja a revolvert, csak most nem, mert szüksége van rá. A halált megelőző napról Litkéné elmondja, hogy Rutkai este elment a Mátyás pincébe, ahol egy váltót kellett átadnia egy őrnagynak, majd 9 órára tért vissza a lakásába. Éjfél utánig maradt, jó hangulatban volt, együtt vacsoráztunk, 3 üveg bort ittunk meg, aztán elment. Másnap reggel 8:30 felhívott telefonon és közölte, hogy most már hiába minden, mert már éjjel is, reggel 7 órakor is agyon akarta lőni magát. Megmondta, hogy miért? Nem, azt nem mondta, hogy miért akar öngyilkos lenni. Én kértem, hogy délután 3-kor jöjjön át, beszélni akarok vele. Ekkor azt felelte, hogy na jó, mindegy, hogy délelőtt vagy este halok meg, átjövök. Ezután én bementem a városba, megkértem német tábornok feleségét, fogalmazzon számomra egy levelet, amit azután én lemásoltam és elküldtem Rutkai Elemér ügyvédnek. Hol adta fel ezt a levelet? A főpostán a Városház utcában. Ebben kértem Rutkai Elemért Gábor érdekébe hívjon fel telefonon, mihelyt Pestre jön, mert sürgősen beszélni akarok valamiről. A főpostán óránként űrítik a postaládát, s megállapították, hogy a posta 8 órakor továbbította az ön levelét. Ez már jóval a halál után volt. Én 1:45 dobtam a postaládába. Miért kellett mást megkérni arra, hogy írjon egy ilyen levelet, és ön lemásolja? Mert én rosszul tudok magyarul fogalmazni, én csak franciául és németül tudok jól fogalmazni. Folytassa. Délután 3 órakor jött Rutkai. Én még feküdtem és olvastam. Rutkai nagyon sápadt volt. Hogy még feküdt, a 1:45 levelet adott fel a főpostán. Ha jól tudom, fel kellett kelnie. Litkéné dadog, s azt állítja, hogy ez csak elszólás volt, mert amikor hazament, akkor feküdt le ismét. A bíró félbeszakítja, és kéri, írja előbb le a lakását. Az asszony elmondja, hogy a lakás egy előszobából, egy fürdőszobából, egy konyhából és 6 szobából áll. Az előszobából lehet bejutni a kék szalomba, onnan a bordóba, abból nyílik egy hálószoba, majd a többi szoba. Milyen bútorok voltak a hálószobában? Ebben egy nagy francia ágy volt, egy ruhás szekrény, jobbra az ablaknál egy kártyaasztal, azután egy íróasztal. Ennek a középső fiókjában tartotta a revolvert, igen. Hol van a cselédszoba? Az a konyhából nyílik. Közös a fala a hálószoba falával? Igen. Mondja Litke Kálmáni, majd közli, hogy Rutkai a köpenyét, csapkáját, kardját sohasem az előszobában vetette le, hanem így köpenyben ment mindig be a hálószobába. Most is így jött be, én a francia ágyon feküdtem, és ő elkezdte magyarázni nekem, hogy most már senki és semmi nem segít. Elmondta, hogy reggel, amikor hazament, a felesége nyitott neki ajtót, és nagy családi jelenetet rendezett, szemreállásokat szedt a férjének, majd a következőket mondta. Ha maga rá is kényszerít, hogy váljak, egy bíróság sem tud kényszeríteni arra, hogy a fiamat odaadjam magának. Tette valaha is Rutkai önnek olyan kijelentést, mintha önnel szakítani akarna. Nem. És olyan kijelentést, hogy az adósságainak a terheit nem bírja tovább, erről beszélt akkor is. Vigasztaltam és ajánlottam, hogy menjen nyugdíjba, adja nyugdíját a feleségének, és mi ketten majd kezdünk valami újat. 3 óra hosszát vigasztaltam, de ő közben folyton azt hangoztatta, hogy nem lehet tovább élni, muszáj meghalni. Így ment ez 6 óráig. Ekkor az órájára nézett és felkiáltott. 6 óra elmúlt, nekem tulajdonképpen el kellett volna mennem. Ekkor én kimentem a fürdőszobába, hogy rendbe hozzam magamat. Megmostam a szemem, megigazítottam a hajamat, és arra gondoltam, hogy majd elmegyünk valahová. Csak néhány percig voltam a fürdőszobában, amikor visszamentem, ő már felállt, rajta volt a köpenye, és ekkor mondtam neki, hogy rendben van, majd később találkozunk valahol. Egy kis kerekasztalhoz mentem, az asztalkán egy kis doboz volt, abból kivettem egy kis kekszet. Nem emlékszem, hogy hallottam a lövést, nem tudok visszaemlékezni, lehet, hogy csak úgy megfordultam, és láttam, hogy Rutkai félig eldől. Felsőteste az íróasztalra borult, az arca az ablak felé volt, akkor a villanyhoz szaladtam és felkattintottam. Ezután odaléptem hozzá, megfogtam a karját, és egyenesen kiterítettem a földre. Láttam, hogy a jobb halántéka vérzik, még élt. Meggyújtottam a függőlámpát. Pillantásom az íróasztalra esett, ott láttam egy tárcát, s rajta egy levelet. Azonnal hívtam telefonon a barátját, Fömötör alezredest, de nem találtam meg, telefonáltam a Szent János kórházba. Mikor visszamentem, a hálószobába hanyat feküdt, és nem mozdult a pisztolyt, a jobb oldalán az íróasztal mellett találtam meg, mert belebotlottam a fegyverbe. Felvettem és az asztalra tettem. Ezután levelet írtam Fömötör alezredesnek, majd kivittem Butyánnénak, a cselédemnek, és elküldtem vele. A cselédnek megmondta, hogy mi történt? Nem, mert nem akartam, hogy felverje a házat. Amikor a fegyverszakértő helyszíni szemlét tartott a szobában, és lövéseket adott le, a konyhában nagyon is hallani lehetett a lövések zaját. Hogy lehet az, hogy sem ön nem hallotta, sem Butyánné? Egyre izgalmasabbá válik a vallatás, terhelő momentumok kerülnek elő a bíró minden kérdésében. De Litkéné védekezik. Minden kérdésre precíz választ ad. Ugyebár ön nyitott ajtót Arnis Nándor doktor orvosnak, mikor megérkezett. Igen. Akkor egyedül voltam a lakásban a haldokló Rutkaival. Később eloltotta a villanyt? Erre nem emlékszem. Ön az előbb azt vallotta itt, hogy amikor Rutkai a földre esett, és látta, hogy véres, felkatintotta a villanyt. Amikor meg az orvos jött, csodálatos képpen az egész szobában sötét volt. Akkor úgy látszik, eloltottam a villanyt. Mit csinált az orvos, amikor megérkezett? Bejött a szobába, és vizsgálni kezdte Rutkait. Én rögtön azt mondtam neki, hogy ne kínozza őt, de különben pontosan már nem emlékszem, hogy mit is mondtam neki. Azt mondta neki, hogy ne bántsa, ne kínozza. Ezt pedig akkor mondta, mikor az orvos elsősegélyben akarta részesíteni. Miért mondta ezt? Mert azt hittem, hogy talán fáj Rutkainak, ha hozzányúlnak. Az orvos mindjárt azt mondta, hogy nincs remény. Én beszéltem hozzá, de nem felelt. Fájt nekem, hogy az orvos működése talán kínozná szegényt. Az orvos azt mondta erre, hogy menjek ki a szobából, mert neki dolga van, erre én kimentem. Az íróasztalhoz magamhoz vettem azokat a dolgokat, amelyek Rutkai tulajdonát képezték. Kimentem a szalomba, becsuktam az ajtót, és az orvos egyedül maradt vele. De hogy aztán mit csinált, azt nem tudom. Adat van arra, hogy amikor az orvos injekciót akart neki adni, akkor ön megint azt mondta, hogy ne bántsa, ne kínozza. Lehet, hogy mondtam. Ugyancsak vallomás van arra is, hogy amikor az orvos telefonálni akart a mentőkért, ön ebben megakadályozta őt. Nem akadályoztam meg, én csak azt mondtam, hogy ne a polgári, hanem a katonai mentőket hívja. Nem egészen így van, ön azt mondta az orvosnak, hogy ne telefonáljon a mentőkért, hanem értesítse Fömötör alezredest. Önnek fontosabb volt, hogy Fömötör alezredes jöjjön a haldoklóhoz, vagy pedig a mentők, akik segíteni tudtak volna. Nem tudtak volna segíteni, de ezt én különben sem mondtam. De adat van arra, hogy ön azt mondta az orvosnak, ne értesítse a mentőket, mert azokkal újságírók is jöhetnek, és ebből botrány lesz. Ön pedig mindenáron el akarja kerülni a botrányt, mondta ezt? Nem, csak annyit mondtam, hogy a katonai mentőket hívják és értesítsék Fömötört. Igaz-e az, hogy ön irtózott a mentőktől, s főként az újságíróktól, és fizikai ellenállással akadályozta meg az orvost, hogy a mentőket kihívja, mert attól tartott, hogy a mentőkkel együtt újságírók is jönnek. Igaz ez? Nem. Adat van arra, hogy ön már az eset előtt néhány héttel kijelentette, Arnis Nándor doktor előtt. Ha valaki öngyilkos lenne az ön lakásában, ön nem engedné, hogy a mentőket hívják. Ön megkérdezte az orvostól, hogy hívná a mentőket öngyilkosság esetén. Akkor az orvos ki...